Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban dr. Bíró Csillát, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársát, akivel hitről, szentírásról és az életéről fogunk beszélgetni.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Édes Istenem, könyörögve kérlek, áld meg ezt az alkalmat, hogy úgy tudjak megszólalni a te útmutatásaid szerint, hogy a hallgatók épüljenek belőle, és be tudjam mutatni, hogy hogyan jutottam hitre. Amen.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hogyan is kezdődött a hitének az útja? Kik voltak ebben a legnagyobb segítői? Meséljen nekünk.
Tipikus kádár korszakbeli vallástalan családból érkeztem, ahol jelentős műveltségű édesapám, aki jogász professzor volt, természetesen tartott otthon valláshoz kapcsolódó könyveket, de nem igazán forgattuk, és ezek elsősorban inkább a műveltségnek voltak a tükrei, nem pedig a valláshoz való kapcsolódásnak. Én iskolás koromban, alsós koromban nyilván különböző gyerekekkel megismerkedve hallottam arról, hogy vannak keresztények, hogy van Isten, hallottam Jézus Krisztusnak a nevéről, de nem nagyon tudtam mit kezdeni ezekkel a fogalmakkal. És bennem maradt mind a mai napig szinte a fülemben cseng az a párbeszéd, hogy hazamentem iskola után, és megkérdeztem édesapámat, hogy apa, van Isten? És ő a következőképpen világosított föl. Kislányom, Isten nincs, Jézus Krisztus volt, aki egy ember volt. És hát ezt az útmutatást kapva teltek az évek, és ahogy említettem, ugye voltak otthon bibliák, és egy csodálatos kétkötetes kék műbőr borítású képes bibliába botlottam, ugye a polcon, amely nagyon szép műalkotásokkal, ábrázolásokkal, illusztrációkkal mutatta be a bibliai, az ószövetségi és újszövetségi eseményeket, és ezeket én előszeretettel olvasgattam és lapozgattam. Tehát a kisgyerekkori élményeim a vallással kapcsolatban ebben merülnek ki. Amikor középiskolás lettem, ott történt egy jelentős fordulat, igaz, egy állami gimnáziumban tanultam tovább, ez a 90-es évek elejére tehető, és nem is igazán voltak egyházi gimnáziumok még akkor ezen a településen, itt Gödöllőről beszélünk egész pontosan. Később indult el a Református Líceum, illetve a Premontrei Szent Norbert katolikus gimnázium. Én a Török Ignác gimnáziumban, ami egy állami intézmény, oda kaptam felvételt. És hát ugye új osztálytársakkal, új gyerekekkel ismerkedtem meg, és egy valaki mondta nekem, hogy ő péntekenként sosem ér rá, hogy együtt legyünk, mert hogy ő bibliaórára jár. Hát mondom, mi lehet ez? És természetesen úgy alakult, hogy ez egy református közösség volt, tehát engem igazából az Isten vezetett ide. Hívott a barátnőm, hogy csatlakozzak egy ilyen bibliaórához, nézzem meg, hogy mi történik ott, különböző fiatalok vannak, idősebbek is, meg mi voltunk a legkisebb korosztály. És akkor elmentem egy ilyen pénteki alkalomra, amelyet Szente Péter lelkész úr tartott. Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy fiúk, lányok, középiskolások voltak, egyetemista volt, körbeültek, és egy bibliai szakaszt olvastak fel versenként, utána pedig erről hosszasan a fiatalok szempontjait maximálisan figyelembe véve beszélgettek, illetve beszélgettünk. És nekem ez olyan újszerű élmény volt. Tehát ez a közösségben történő bibliaolvasás, az arról való beszélgetés, egyáltalán ez a közösségi lét. Eddig én ugye a saját képes bibliámat egyedül olvasgattam, és nem igazán tudtam a gondolataimat megosztani senkivel. Eldöntöttem akkor, hogy én csatlakozom, és hogy járni fogok, mert kíváncsi vagyok, hogy mi történik itt, és péntekről péntekre mindig igyekeztem részt venni ezeken az alkalmakon. Akkor döbbentem rá, hogy nekem ez egy hiány volt az életemből, tehát hogy igazából az evilági szféra az megvolt, de hogy a transzcendenssel nem találkoztam még. Tehát valamikor 14 éves koromban, 14-15 éves korom környékén történt meg, hogy elkezdtem felismerni, és azt tudtam, hogy az osztályfőnököm Fábián Bertalan, ő református, de különösebben, hát ugye egy új közösség volt a gimnáziumi közösségem, tehát szeptember óta nem telt olyan nagyon sok idő el, de én egyszer csak oda mentem hozzá, hogy hát úgy döntöttem, hogy én meg szeretnék keresztelkedni, és hát tudom, hogy tanár úr református, és én is református leszek, és hogy tudnál vállalni ezt a keresztapaságot.
Nagy ez örömmel. A bátorság.
Igen, igen. Mai eszemmel nem is tudom, hogy ezt hogy vittem véghez, vagy hogy hogy volt bátorságom, de nem ismertem annyira reformátusokat, illetve hát csak ezt a fiatal bibliaolvasó közösséget, de ott mindenki azért nagyjából korombeli volt, úgyhogy nem igazán éreztem azt, hogy megkérhetném keresztszülőségre. És az osztályfőnököm nagy örömmel elvállalta. Természetesen akkor ugye konfirmáció előkészítőn is, mert egyszerre történt virágvasárnapon a keresztelés és a konfirmáció, úgyhogy hétről hétre konfirmáció előkészítőre is jártam. Hát templomba akkor már nagyon lelkesen, minden vasárnap igyekeztem járni, és hát itt volt ez a bibliaóra. Én nagyon büszkén, és úgy éreztem akkor, hogy egy igazi, megalapozott reformátusként fogok a keresztség elé lépni. Természetesen, hát ez egy kezdetleges vallásgyakorlás volt a maga idétlenségeivel, akár bizonytalanságaival. Ugyanakkor akkor eléptem egy olyan útra, amely maximálisan végigkíséri az életemet. Középiskolában a későbbiekben értek szintén olyan hatások, amelyek megerősítettek ezen az úton. Például én a későbbiek ugye latin-magyar szakra mentem az egyetemen, és hát ugye latin tanulmányaim voltak már gimnáziumban, és elsősként, vagy hát most úgy mondanám, hogy 9-esként Jacopone da Todis Stabat Matere benne volt a latin könyvben, de ez nem volt egy kötelező lecke, hanem a végén, mint ilyen plusz függelék az érdeklődő gyerekeknek, és valahogy amikor elkezdtem olvasni, persze a felét akkor nem értettem még, és akkor a hatás gyakorolt rám, hogy úgy éreztem, hogy nekem egy szótárat a kezembe kell vennem, és addig nem kelhetek föl, amíg nem olvasom végig, hogy mi történik, és azóta is, tehát a Mária himnuszok, akár az Ó Magyar Mária síralom, akár a Stabat Mater, ezek mind óriási hatással vannak rám, és nagyon szívesen foglalkozom ezekkel, illetve a későbbiekben majd bemutatom, hogy úgy alakult az életem, hogy középkori irodalommal foglalkozom pillanatnyilag, és nagyon boldog vagyok attól, hogy a vallási témák nem csak a magán életemben és a privát szférámban vannak el, hanem a munkahelyi környezetemben is. De visszaugorva még a középiskolás évekre, ugye hát ment a bibliaórára járás, templomba járás, kedves latin tanárom, Heltai Miklós tanár úr, aki akkor igazgatója is volt a Török Ignác gimnáziumnak. Ő Karácsony Sándor híres magyar pedagógusnak volt a keresztgyereke. Egy szűkebb körben nagyon igyekeztek ápolni a nagy pedagógusnak a munkásságát, és az írásait kezdték el folyamatosan kiadni, és minden évben Karácsony Sándor konferenciát is szerveztek. És bevont engem, mint ugye diákját, ezekbe a beszélgetésekbe, ötletelésekbe, Karácsony Sándor bizonyos témáinak a feldolgozásába, és én akkor jöttem rá, hogy Karácsony Sándor létrehozott egy úgynevezett bibliaolvasó kalauzt, amely minden évre lebontva ószövetségi és újszövetségi részeket arányosan tartalmazott. Elsősorban így a barátainak, tanítványainak javasolta ennek a követését, és ennek is az volt a lényeg, hogy minden egyes nap egy közösség elvileg ugyanazokat a részeket olvassa el, és alkalomattán beszélget is róluk. Ő úgy fogalmazott, Karácsony Sándor, hogy egy világító torony a keresztények számára ebben a ingerekkel teli, mindenféle viharokkal, nehézségekkel teli világban ez a Biblia olvasó kalauz. Nekem ez is egy hatalmas nagy élmény volt, hogy egy év leforgása alatt, ugye az egész Ószövetség, egész Új Szövetség fel volt osztva, és hogy hihetetlen, nyilván sok mindent előtte már olvastam, de ez a módszeres végigolvasás, elgondolkodás, és akkor persze minden rövid szakasz azzal zárult, hogy megpróbáltam hogy a saját életemre vonatkoztatni, ez egy hatalmas nagy élményt jelentett a számomra.
Hát akkor ezek a bibliaórák és a bibliaolvasás nem csak tudást adott, hanem hitet is.
Így van, egyértelműen, tehát erősítette a hitet és azt a közösségi élményt, hogy mások is úgy tekintenek ezekre a szövegekre, illetve a szövegeken keresztül Istenre, mint az útmutatójukra. És nekem ez nagyon jó volt. Kicsit rossz érzésem volt olyan szempontból, hogy a szűk családom, ők természetesen egyáltalán nem szóltak bele semmilyen dologba, de hogy nem igazán érdeklődtek az iránt, hogy velem, vagy hogy a lelki világommal mi történik.
Mai napig nem volt ő rájuk hatással ez?
Nem.
Miként van jelen a hit az életében most?
Mint egy folyamatos olyan jelzőlámpa, amelyik megmutatja, hogy mi helyes, mi helytelen, hogy próbáljak cselekedni, illetve hogyha nem tudok dönteni, akkor hogy, kitől várhatok útmutatást, és lehet, hogy többszörösen végig kell valamit gondolnom Istentől, kérnem, hogy segítsen, de mindig biztos vagyok benne, hogy meg kell várnom azt az útmutatást megkapjam, hogy a döntésemet az ő akarata szerint, hogy az ő a keresztény szellemiségben tudjam meghozni.
A szentírás olvasás megmaradt a gyakorló vallásos életében?
Hozzá kell tennem, hogy voltak évek természetesen, amikor ez háttérbe szorult, akár idő miatt, akár a fókusz elterelődése miatt, de folyamatosan ez az igény meg volt bennem, és mindig is, ha nem is napi rendszerességgel, de gyakori volt, hogy, illetve jelen időben mondom, hogy természetesen ez gyakori, hogy döntéshelyzetekben a lelkem megnyugtatása céljával, vagy bármilyen tevékenységem kapcsán a Szentíráshoz igyekszem nyúlni, mert azt hiszem, hogy nincs más, ami útmutatást adhatna, vagy valós útmutatást adhatna.
Hozott is egy szentírási részt magával, ugye?
Így van, hoztam egyet, mielőtt bemutatnám, illetve felolvasnám ezt a kis részt, még annyit szeretnék elmondani, hogy én a PhD-mat, ugye középkori kartaúzi szerzetes, András Pannonius énekek kommentárjából írtam, ez egy latin nyelvű egzegétikai értekezés, kifejezetten terjedelmes, egy kéziratos szöveg, amelynek bízom benne, hogy egyszer sikerül majd a nyomtatott változatát elkészítenem, és az énekek énekével emiatt ugye rengeteget kellett foglalkoznom, bár nagyon szívesen, de ugye a szakmámból kifolyólag kötelezettségből is. Nekem ez is egy nagy megvilágosodás volt, hogy mennyire jó napról napra a Szentírással foglalkozni, akár Ószövetség, akár Új Szövetség, hogy az énekek éneke is, amelyet azért nehéz elhelyezni, és rengetegféle értelmezése született, meg születik a mai napig is, de hogy az Isten szeretete, az ott van benne minden egyes sorában, és ez csodálatos, de most nem az énekek énekéből származó részletet szeretnék hozni, hanem a másik nagy kedvenc, a Zsoltárok könyve, amely azt hiszem, hogy az európai kultúra egészét végig kíséri. Ebből a 84. Zsoltárt választottam ki, mert ez amúgy is nagyon kedvenc olvasmányom. Ugyanakkor benne van, hogy akik hisznek Istenben, azok mennyire biztonságban érezhetik magukat, és hogy ő újra meg újra a nehézségek idején is erőt ad az embernek, és annyira jó lenne, hogyha ezt minél többen megtapasztalnák a saját életükben. tehát a 84. Zsoltár. A karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Kórak fiainak Zsoltára. Míj kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezheti oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézd ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik.
Ki tud-e emelni ebből egy rövid részt, amihez kapcsolódik egy konkrét történet az életéből?
Ami engem mindig különösen megérint, és valahogy meghatónak is érzem, hogy a keresztény ember, ahogy próbálja a tevékenységét, a napjait élni ebben a világban, ugye, amit itt a Zsoltár síralom völgyének nevez, hogy még ez is a keresztények egyszerű hétköznapi élete is lehet példaértékű, úgyhogy én ezt a 7-es verset emelném ki belőle. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Tehát, hogy egészen egyszerű kis cselekedetek is mennyire áldásosak lehetnek, és én ezt a keresztszüleim életében tapasztaltam meg, hogy pedagógusok, ugye az osztályfőnököm lett a keresztapám, és 4 lányuk volt, és ők mindig azt mondták, hogy jöjjek, amikor csak akarok, állítsak be hozzájuk bármikor, és én belegondolok, nekem 2 gyerekem van, és nagyon-nagyon sok feladatom van, bár most már azért nagyobbak, de hogyha visszagondolok a kisebb korukra, hogy egyfolytában körülöttük kellett foglalatoskodnom, és hogy nekem a keresztszüleim azt mondták, hogy a 4 gyerek mellé is, hogy menjek bármikor, és hogy ezek az egyszerű hétköznapi keresztényi cselekedetek és hívások, ezek szerintem ezek működtetik a világot.
És ment is hozzájuk?
Igen.
Szorosan vált a kapcsolat?
Nagyon, hát volt még nyaralás is együtt, de volt olyan, hogy minden, hát akkor ugye még nem volt ez, hogy mobiltelefon, vagy írok egy üzenetet, hogy na otthon vagy, hogy jövök. Beállítottam, én nem is gondoltam bele középiskolás koromban, hogy hát lehet, hogy egyáltalán nem érnek rá, vagy hogy nagyon elfoglaltak, vagy beteg valamelyik gyerek. Tehát sokszor beállítottam hozzájuk, így hétvégente. Volt olyan, hogy egy ilyen óriási dinnyét vettem valahol, mert hát ugye sok volt a gyerek, ugye, hogy a 4 gyereknek jusson, azt így felcipeltem, ilyen dombtető laktak, felcipeltem, és akkor úgy állítottam be, de hát soha egy percig egyszer sem éreztették egy icipici se, egy hangsúly erejéig se, hogy jaj, rosszkor jöttem, vagy jaj, elfoglaltak, mindig azonnal bevontak a saját hétvégi életükbe, és ezért nem lehetek eléggé hálás. Ugye én egy kartaúzi szerzetesről írtam a doktori disszertációmat, és én az ő vele való foglalkozás közben ismerkedtem meg egyáltalán az ilyen monasztikus rendekkel, tehát a remete rendekkel, szemlélődő életformát folytató szerzetes rendekkel, és nagyon szeretek arról a saját életemben is gondolkodni, ez a cselekvő és szemlélődő életforma, ez manapság meg tud-e vajon valósulni. Ugye a középkorban ez természetes volt, hogy a cselekvő életforma az akár a politika területén, akár a kereskedelem, a kézművesség területén tevékenykedő keresztényeknek az életformája, akik nem tudják azt megoldani, hogy csak szemlélődéssel töltik az idejüket, de nekik is hát azért egy napjukon belül érdemes a szemlélődéssel, ott Isten igéjével, való foglalatossággal tölteni az idejüket, és sokszor érzem magam, hogy én nagyon-nagyon szeretek hosszasan akár egy-egy szentírási részleten gondolkodni, akár bármilyen egyházatjának is a részletén, tehát, hogy valahogy kapcsolódok ez a középkori világhoz, így szellemiségben.
Ez ma is nagyon aktuális. Van másik szerzetes rend is, amelyik ma is így él, és ez aktuális, például a domonkos rend, hogy a szemlélődés és az abból táplálkozó cselekvés.
Jó lenne, ha a mai ember is azért tudna így egy picit szerint a két keresztény életforma szerint élni.
Igen, ez lehet két oszlop, ami segíti erősen a keresztény életünket. Még a munkájáról. Mivel foglalkozik most a munkája során?
A Kortárs Női Reflexiók Fóruma nevezetű alapítvánnyal van egy közös projektünk, amely kifejezetten a nők helyzetét vizsgálja a középkortól a kora újkorig Magyarországon. Kifejezetten igyekszünk vallásos szempontból is közelíteni ahhoz, hogy milyen szerepük lehetett a nőknek. Már szerveztünk egy konferenciát a nő a társadalomban és a családban egy, ennek ősszel lesz a folytatása, illetve közösen jelentettünk meg egy, hát én csodálatosnak nevezem ezt a kötetet, egy tanulmánykötetet, elsősorban az Árpádházi királyi hercegnőkről, akik külföldi udvarokba kerültek, illetve Anzsuházi is szerepel köztük, Anzsu Szent Hedvig, és az ő külföldi udvarokban betöltött tevékenységükkel nagyon sokat próbáltunk foglalkozni, számos külsős kutatót is bevonva, különböző tudományos intézményekből, Magyarországról és külföldről, és azt hiszem, hogy sikerült ráirányítanunk a mai ember figyelmét, hogy ők nem csak valamilyen háttérdísztetek voltak a különböző európai királyi udvarokban, vagy nemesi udvarokban, hanem ők is cselekvő személyek voltak, és nagyon-nagyon sokat tettek az új népük segítéséért, vagy a szellemiségének formálásáért.
Milyen hatással volt ez a munka az ön hitére?
Nagyon jó érzés volt foglalkozni a kötet szerkesztésével is. Én magam pedig Anzsu Szent Hedvigről írtam egy tanulmányt, akihez egy domonkos szerzetes egy királytükröt intézett, amely pont a szemlélődő és a cselekvő életformát tárgyalta nagyon részletesen, tehát ez egy kifejezetten elmélyült teológiai munka. Nekem ez azt jelentette, hogy egy napi rendszerességgel én is a szemlélődő és cselekvő életformával foglalkoztam, ami nagyon megerősítette ezeket a személyes preferenciáimat is. Ritka az, amikor a munka az nem egy kényszer, hanem egy öröm forrás tud lenni, és ez a kötet ez az volt.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársával Murányi Nikolett beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.